Folytatódik az aréna. A műsor mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, akivel az elmúlt fél órában a gázpiacról beszéltünk, most pedig a kőolajra térünk át. Irán néhány napja újabb olajszállító tankert tartóztatott fel a Perzsa-öbölben. Az iraki hajó állítólag 700 ezer liter üzemanyagot csempészett arab országokba. Érezhetőek már a teheráni akciók hatásai a nemzetközi olajárakban?
Én azt gondolom, hogy igen, bár most tulajdonképpen két hatás küzd folyamatosan egymással az olajpiacon, ami lényegében azt okozza, hogy az olajárak az elmúlt 2-3 hónapban tulajdonképpen egy viszonylag szűk sávon belül mozogtak, tehát egyik tényező sem volt meghatározó, ami ugye magát az olajárát valamelyik irányba rendszerűen változtatta volna. Az egyik ilyen tényező a már említett iráni konfliktus és az arab öböl feletti kontroll. Ugye gyakorlatilag az arab öbölből jön ki a világ olajexportjának közel a fele, körülbelül napi 20 millió hordó. És hát mivel Iránnak ugye a hormuszi szorosra lényegében felügyelete van, ezért a hormuszi szorosba történő bármilyen akció mindenképpen kihat az olajárára, és azt lehet mondani, hogy az olajban van is néhány dollárnyi olyan felár, ami amiatt alakult ki, mert itt a környéken ugye feszültség van, és Irán, aki ugye egyébként sarokban van szorítva az amerikai szankciók által, igencsak kiszámíthatatlanul viselkedik, ez okozza tulajdonképpen ezt a néhány dolláros felárat. Van azonban egy másik tényező is, ami az utóbbi néhány hónapban jelent meg, és amely egyre inkább meghatározóvá kezd válni az olajpiacon, ez pedig a keresletnövekedés miatti félelmek. Ugye, ha megnézzük az olajpiacot az elmúlt 10 évben, gyakorlatilag napi 1,6 millió hordóval nőtt az elmúlt 10 évben átlagosan az olajkereslet. Úgy tűnik, hogy 2019 az első olyan év, 10 év után, amikor ez a dinamikus olajkereslet növekedés megtorpan, a legújabb, a legfrissebb előrejelzések szerint mindössze 1 millió hordós napi fogyasztás növekedés lehet a világban, de vannak olyan elemző cégek, amelyek szerint, hogyha az amerikai-kínai kereskedelmi háború kiszélesedik, akár a keresletnövekedés el is tűnhet teljesen az idei évben.
És ez a következő évekre is trendszerűen megmarad, vagy megmaradhat, akár a klímaváltozás elleni harc miatt? Mert hogy azért a kőolajat nem csak üzemanyagok előállítására használják és használjuk, hanem például a műanyagok jelentős része is abból készül.
Én azt gondolom, hogy a klímaváltozás elleni harc az fog hatni majd az olajtermelésre és az olajfelhasználásra, azonban rövid távon sokkal inkább az a meghatározó tényező, hogy miként alakul a világgazdaság növekedése. Úgy tűnik, hogy a világgazdasági növekedés kezd lassulni, szinte mindenhol a világban, főleg azon része a gazdaságnak, amely az ipari termeléshez köthető. És mivel hogy ez a helyzet, ez jelentősen visszaveteti az olaj iránti keresletet, ez pedig gyakorlatilag egy állandó nyomást jelent az kőolajárára. Különösen annak a fényében jelent nyomást, hogy a kínálati oldal még továbbra is bővül, elsőbben a nem OPEC oldaláról. 2020-ban például a becsések szerint akár 2 millió hordóval is növekedhet a világ kínálata, főleg az amerikai palóolajtermelők oldaláról. Hogyha ez a tényező fennáll, mellette a keresleti oldal jelentősen lecsökken, akkor ez egy olyan túlkínálatot teremthet, amely akár a mostani szinthez képest is jóval alacsonyabb olajárat hozhat magával.
Ez akár több 10% is lehet, több 10 dollár hordonként, vagy ezt nem lehet így megbecsülni?
Nyugodtan ki lehet ezt, lehet ezt állítani, hogy akár az olaj a mostani szinthez képest lefeleződhet, hogyha egy komolyabb kereskedelmi háború és egy jelentős keresletcsökkenés alakul ki. Gyakorlatilag az látszik, hogy ugye túlkínálat kezd kialakulni, ha nem emelkedik a kereslet legalább egy 1,3-1,4 millió hordóval, akkor gyakorlatilag ez a túlkínálat ez leje fogja hajtani az árakat. Ez még abnak a fényében is egyébként igaz, hogy az OPEC Plus az utóbbi két évben jelentős mértékben betartotta az ígéreteit a korábbi gyakorlattal szemben, és hát ugye a legutóbbi bécsi döntés is arról szólt, hogy napi 1,2 millió hordóval csökkenti a kartel és a vele szövetséges országok a termelésüket, és hát látszik egyébként, hogy ezt az ígéretet be is tartották a felek, de hát ugye olyan mértékben csökken a kereslet, vagy a kereslet növekedése, hogy valószínűleg ez sem lesz elég ahhoz, hogy az olajár csökkenését megfékezzék, ha valóban ez bekövetkezik.
És akkor ez egy nagyjából 30-40 dolláros hordonkénti olaj árat vetít, vagy vetíthet elő?
Én azt gondolom, hogy igen, abban az esetben, hogyha a keresleti oldal tényleg ennyire gyenge.
Azért és mikorra zuhat ilyen olcsóra, ilyen alacsonyra az olajár?
Én azt gondolom, hogy most egy kulcs pillanatban vagyunk. Ugye a héten, illetve a múlt hét végén voltak olyan fejlemények a kínai-amerikai viszonyban, amelyek azt mutatják, hogy ez a viszony kezd egyre jobban elmérgesedni. Korábban úgy tűnt, hogy talán a megegyezés felé törekednek a felek, viszont most úgy tűnik, hogy mind Trump elnök, mind a kínai vezető nem igazán érdekelt a rövid távú megegyezésben, ami azt jelentheti, hogy ez a kereskedelmi háború kiszélesedhet, és hát ennek lehetnek nagyon komoly gazdasági következményei. Ha ezek a gazdasági következmények valóban bekövetkeznek, és mondjuk a kínai gazdaság, illetve a világgazdaság jelentősen lassul, akkor ez az olajkeresletre is jelentős negatív hatással bírhat.
Akár már ezek szerint idén, vagy pár hónapon belül?
Ez pár hónapon belül bekövetkezhet. Én azt gondolom, hogy szeptember közepéig, végéig ki fog ez körülbelül derülni, hogy ez az egész kereskedelmi háború milyen irányban változik. Mondom, a mostani előjelek nagyon borúsak. Az elmúlt egy hétben gyakorlatilag a világ nagyon negatívá vált ebben a kérdésben.
És visszatérve Iránra, illetve a Perzsa-öbőre, az Arab-öbőre, mi lehet Irán, illetve Teherán célja?
A Teheránnak egyetlen egy célja lehet ezekkel az akciókkal próbálni fenntartani az olajnak az árát, próbálni fenntartani egyfajta feszültséget, ami miatt az olajpiacon egy jelentősebb prémium alakulhat ki, tehát egy olyan háborús prémium, ami lehetővé teszi azt, hogy az olajára ne omoljon össze. Én azt gondolom, hogy nekik ez az egyetlen túlélési lehetőségük. Ugye ők jelentősen csökkenteni voltak kényszerűek az olajtermelésüket, hiszen egyre kevesebb helyre tudják ezt az olajat eladni az amerikai szankciók miatt. Egyes becsések szerint egyébként az iráni olajexport néhány százer hordóra esett vissza. Ugye korábban egy évvel ezelőtt még ilyen másfél millió hordónyi olajat exportáltak naponta. Az iráni gazdaság komoly recesszióban van, és hát egy nagyon nagy kérdés, hogy az ottani rezsim ezt a helyzetet hogyan fogja túlélni.
Vagyis akkor abban érdekeltek, hogy minél magasabb legyen a kőolaj ára, hogy az a kevés, amit eladnak, abból minél több jöjjön be, nagyon leegyszerűsítve?
Nagyon leegyszerűsítve ez a helyzet, igen. Tehát ő nekik az a létkérdésük, hogy ez az olaj ára ne omoljon össze. Valóban az a meglevő mennyiség, amennyit eladnak, abból származó bevétel is egy nagyon fontos bevételi forrás annak a rezsimnek.
Milyen hatást gyakorolna vagy gyakorolhatna a nemzetközi kőolaj kereskedelemre, ha Irán, ahogy korábban már jó pár éve, illetve sok évtizede fenyeget vele, lezárja a hormuzi szorost?
Hát ha ez bekövetkezne, akkor azért az olajára jelentősen nőne. Én azt gondolom, hogy akár meg is duplázódhatna rövid távon ez az olajár. Nyilván egy ilyen lépés olyan mértékű nemzetközi felháborodást és megtorlást hozna magával, ami, bár nem vagyok politikai elemző, szerintem nem fog bekövetkezni. Ami inkább egy várhatóan bekövetkező forgatókönyv az az, hogy Irán próbálja különböző módszerekkel mondjuk lassítani ezt a forgalmat, ami itt a Perzsa-öbölben folyik, tehát hogy minél kevesebb olaj menjen át a hormuszi szoroson. Ezzel is elérheti tulajdonképpen azt a célt, hogy az olajára magasan maradjon, miközben valószínűleg nem lépi át azt a Rubikont, ami egy ilyen megtorlást hozna magával.
Vagyis akkor a feszültség fenntartása, de nem végletekig fokozása Teherán célja?
Alapvetően igen, tehát ők így próbálják ezt a feszültséget addig fenntartani, ameddig tudják, és olyan mértékig, ameddig csak lehet.
És ugye említette az OPEC, illetve az OPEC Plus döntését, illetve a kitermelés visszafogásáról szóló döntés meghosszabbítását. Ez elérte a célját? Mert ugye, mint korábban többször beszélt róla az Inforádióban, az volt, illetve az az egyik cél, hogy ne zuhanjanak tovább az olajárak.
Rövid távon ezeknek az intézkedéseknek megvoltak a hatásai, tehát rövid távon sikerült több alkalommal is emelni az olajárát. Azonban, ha az egész képet nézzük, én azt gondolom, hogy jelentős befolyással nem tudott mégse ez a döntés lenni a világra. Gyakorlatilag ugye az OPEC plusznak arra nincsen ráhatása, hogy a keresleti oldal miként alakul, és arra sincs ráhatásra, hogy az amerikai palaolajtermelők milyen gyorsan futtatják fel a termelésüket. Egyébként az utóbbi, ez igencsak furcsa számomra, gyakorlatilag az amerikai palaolajtermelő szektor alig hozott profitot az elmúlt évek során, sőt, hogyha azt nézzük, hogy mennyit ruháztak be szemben azzal, hogy mekkora cashflow áramlás történt, drasztikus számokat látunk negatív irányban. Kérdés számomra az, hogy az amerikaiak meddig hajlandók ezt a szektort ilyen feltételek mellett finanszírozni, vagyis meddig hajlandóak pénzt adni egy alapvetően veszteséges vállalkozásra.
És arról is korábban lehetett hallani, hogy a palaolaj kitermelés akkor nyereséges, ha a kőolajára viszonylag magasan van.
Ez most is igaz, csak ugye ez a határ ez folyamatosan változik, és hát most látjuk azt, hogy az amerikai palaolaj árára is ugye komoly negatív hatással bír az, hogy ugye alapvetően a globális kőolajárak gyengültek, illetve az is, hogy egyelőre nem volt megfelelő infrastruktúra, ami el tudta volna szállítani ezt a kőolajat, bár ez utóbbin ugye dolgoznak az amerikaiak. Látszik azonban az, hogy azért az $50 körüli amerikai nyersolajár, ez még tulajdonképpen mindig kevés ahhoz, hogy ez a szektor alapvetően nyereséget tudjon termelni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az amerikai palaolajtermelő cégek nagy része a palaolaj mellett palagázt is termel. Általában ez a két anyag ugye együtt jön a felszínre, és mivel a gázárak is ugye összeestek az első támokban, ez is rontja az ő nyereségüket.
És arról is beszéltek itt az arénában szakértők az elmúlt hónapokban, hogy ugye az Egyesült Államokban most az egyik cél, politikai-gazdasági cél, az üzemanyagok árának minél alacsonyabb szintre tornázása, mert hogy közeleg egy elnökválasztás. Lehet azt érezni, hogy az Egyesült Államok éppen ezért úgy próbálja alakítani akár a palaolaj, palagáz kitermelést, akár az OPEC-kel vagy más arab országokkal a politikai-gazdasági viszonyát, hogy minél alacsonyabb legyen a kőolajára?
Azt gondolom, hogy az elnökválasztást megelőző időszakban lesznek majd ilyen célkitűzések. Nyilván az fontos mondjuk Trump elnök szavazóinak, hogy alacsony maradjon a benzin és az üzemanyagok ára az Egyesült Államokban. Az egy nagyon fontos változás egyébként az Egyesült Államok politikájában az utóbbi néhány évben, hogy köszönhetően a saját olaj- és gáztermelésüknek sokkal kevésbé kiszolgáltatottak ők most a világ felé. Tehát magyarul földgázból gyakorlatilag nettó exportőré vált az Egyesült Államok, kőolajból pedig a korábbi napi 10 millió hordós import ma olyan 1,5-2 millió hordóra csökkent. Tehát ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok sokkal szabadabban politizálhat, és sokkal keményebben felléphet különböző olajtermelő országokkal szemben, mint korábban, hiszen megvan a saját olaja, és ezen a saját olajra támaszkodva nem kell attól mondjuk tartania, hogy egy keményebb politika jelentős mértékben megemelheti a kőolaj vagy a földgáz árát a világban.
És már elkezdett csökkenni az Egyesült Államokban az üzemanyagok ára, vagy az majd 2020-ban az elnökválasztás előtt közvetlenül néhány hónappal indulhat be?
Hát az Egyesült Államokban gyakorlatilag a kőolaj árát nagyon erősen leköveti a benzin és egyéb üzemanyagok ára, hogy ott jóval kisebb az adótartalom. Úgyhogy igen, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az alacsonyabb mostani kőolajárak azért a ottani benzin és dízel árakra is drasztikusan hatottak. Nem is lehet hallani mostában olyan hangokat az első támokból, hogy panasz lenne mondjuk a magas üzemanyag árak miatt. Tehát ez egy jó működő piac, ott viszonylag gyorsan reagálnak a termelők, illetve a kutaknál is gyorsan változnak az árak, ahogy a kőolajára változik a világpiacon.
És ugye az OPEC Plus, mint említette, visszafogta a termelést, de jelennek meg folyamatosan újabb a kínálati oldalon eladók. De ott van mondjuk Venezuela, a világ legnagyobb, egykor volt legnagyobb kőolaj kitermelője, legalábbis a legnagyobb kőolajtartalékkal Venezuela rendelkezik, amiből alig termel most ki. Ennek a hatása érezhető, vagy az elmúlt években tulajdonképpen már ezt a hatást ellensúlyozták más országok, más térségek?
Hát ugye az, hogy az OPEC Plus ugye be tudta tartani az ígéreteit, az részben annak is volt köszönhető, hogy Venezuela és Irán a szankciók, illetve egyéb politikai okok miatt jelentősen csökkenteni tudta a termelését. Ezt a termelés csökkenést azonban a nem OPEC termelők, elsőben az Egyesült Államok bőven ellensúlyozni tudták az utóbbi években. Gyakorlatilag ez okozza az OPEC Plus politikájának a sikertelenségét is, hogy ők ugye megtették a saját házi feladatukat, de közben ugye a nem OPEC termelők, elsősorban az Egyesült Államok palaolaj termelői olyan mértékben tudták növelni a termelésüket, amire ők, sem a piac nem számított korábban. Mellettük egyébként egyéb forrásokból is növekszik a kínálat, például Brazília lehet egy ilyen ország, ahol gyakorlatilag a következő években komoly felfutás várható, illetve mellettük egyéb kisebb termelő országok is tudták növelni a kihozatalukat, de a nem OPEC termelők növekedésének a nagy részét azért az Egyesült Államok adta.
És visszatérve Európába, azon belül is Magyarországra, idehaza nőtt az üzemanyag felhasználás, a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainál 5,3%-kal több üzemanyagot értékesítettek az első fél évben, mint egy évvel korábban. Mi lehet a növekedés hátterében?
Én azt gondolom, hogy a növekedés hátterében elsősorban a nagyobb gazdasági aktivitás áll. Ugye nagyon érdekes, hogy főleg a dízel irányába történik ez a növekedés még mindig, bár a benzin is egy 4,8%-os növekedést tudott mutatni. Van egy komoly fogyasztás növekedés is Magyarországon, ez pedig a másik oka annak, hogy az üzemanyag iránti kereslet nő. Ez egy nagyon dinamikus növekedés egyébként, és ennek a jeleit már 2018-ban, illetve 2017-ben is láttuk, tehát tulajdonképpen egy több éves folyamatnak az eredménye az, hogy az üzemanyag kereslet ilyen mértékben nő. Egyébként amióta ezeket az adatokat feljegyzik, azóta ezek a legmagasabb értékek, tehát Magyarországon az elmúlt 20 évben most van rekordon az üzemanyagfogyasztás.
És ugye a gazdasági teljesítménnyel ez a dízel kapcsán függ, vagy függhet össze elsősorban?
Igen, alapvetően a dízel kereslet növekedés az mindenképpen a szállítmányozáshoz, adott esetben a mezőgazdasághoz, illetve repüléshez, és kisebb mértékben egyébként az autózáshoz köthető, míg a benzinkereslet az szinte kizárólag a személygépkocsik, illetve a motorgépjárművek felől jön. Tehát a fogyasztói kereslet növekedése az inkább a benzinen, az alapvető gazdasági növekedés pedig inkább a dízelen csapódik le.
És január 1-től változik az üzemanyagok bekeverési aránya, mostaninál több bioüzemanyag kerül majd a benzinbe és a dízelbe. Mennyivel kevesebb kőolajra lehet így szüksége az országnak? Érezhető lesz-e a változás? Ugye 1-2%-ponttal több bioüzemanyag kerül majd a dízelbe, illetve a benzinbe.
Hát ha fennmarad ez a keresletnövekedési dinamika, akkor gyakorlatilag ennek a hatásait nem fogjuk érezni, ugyanis ez az 1-2%-kal magasabb bioüzemanyag arány, ez lényegében eltörpül a mögött, hogy 5-6%-kal nő a kereslet évente. A nagy kérdés, hogy 2020-ban ez a dinamika fennmarad-e, én azért azt látom már, hogy lassan telítődni kezd a piac, bár vannak mondjuk érdekes indikátorok, amivel általában összefüggést szoktak találni az elemzők. Többek között ilyen például az új személygépkocsi értékesítés, amely még mindig nő Magyarországon. Jellemző egyébként az, hogy aki új személygépkocsit vásárol, az általában az átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben használja ezt. Tehát jóval nagyobb, főleg az első években ezeknek a gépjárműveknek a futása, mint az átlag gépjármű parké. Tehát, hogyha az új személygépkocsi értékesítés felfut, az általában az üzemanyag értékesítés növekedését is hozza magával. De mivel még az új személygépkocsikban növekedést látunk, én azt gondolom, hogy azért 2020-ban lesz valami fajta növekedés még az üzemanyagfogyasztásban, valószínűleg azonban ez az 5-6%-os dinamika lassulni fog.
Mikorra tűnhet el, vagy eltűnhet-e ez a növekedési dinamika?
Hát ezt nehéz megjósolni. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően attól függ, hogy a gazdasági aktivitás fennmaradhat-e, illetve ezzel párhuzamosan például a fogyasztói kereslet meddig maradhat fenn. Ugye a fogyasztói keresletben Magyarországon volt egy jelentős elmaradás, tehát a gazdaság már korábban elindult, vele párhuzamosan a fogyasztói kereslet egy jó darabig még stagnált, de az utóbbi 2-3 évben ezt is látjuk, hogy a fogyasztói kereslet masszívan emelkedni kezdett. Én azt gondolom, hogy ennek azért még vannak tartalékok.
És az elmondottak alapján a sok nemzetközi bizonytalanság mellett milyen kőolajárak várhatók idén a világpiacon? Mondjuk ugye említette a szeptembert, mint egy határidőt. Az év végére mire számít, illetve mire számítanak az elemzők?
Nagyon nehéz kérdés ez most, különösen ezen a mostani piacon. Én azt gondolom, hogy ha a kereskedelmi háború elmérgesedik, amire most egyre nagyobb esély van, akkor a mostanihoz képest egy 5-10-15 dollárra kevesebb kőolajára számítok az év végéig. Ha nem történik ez meg, és mégis valami csoda folytán kiegyezés születik ebben a kérdésben, azért a piacot jelentősen megváltoztathatja egy ilyen megállapodás, akkor talán a mostani árszint esetleg egy pár dollárral magasabb árszint lehet. Attól nem, abban nem hiszek, hogy mondjuk jelentős áremelkedés legyen, tehát ahhoz az kéne tényleg, hogy a Perzsolyből térségében komoly konfliktus alakuljon ki. Jóval nagyobb esélye van most jelenleg annak, hogy a kőolajárak jelentősen csökkenhetnek az év vége felé.
És egy kicsit hosszabb kitekintésben, akár 2020-ban, az említett elnökválasztás évében, vagy akár 2021-22-ben, mire lehet számítani? A mostani tudásunk szerint persze.
Hát 2020-ban valószínűleg ez a piac lesz még, mint most, tehát ugye azt már említettem itt az interjú során is, hogy jövőre még jelentős kínálat növekedésre számít a piac. Valószínűleg tartom azt, hogy ez a kínálat növekedés a kőolajárát alacsonyabb szinten fogja tartani. Ha nagyon hosszú ideig ilyen alacsony ár lesz, az viszont megáldja az egy jelentős kőolajár emelkedésnek, valószínűleg 2020 után. Ezek a mostani szintek egyébként már a termelők egy jelentős részének elkezdtek fájni. Ugye említettem azt, hogy az amerikai palaolaj termelők finanszírozási helyzete nem túl rózsás. Gyakorlatilag ott is kezdik felismerni a befektetők azt, hogy hosszabb távon ilyen olajárak mellett nem éri pénzt tenni ebbe a szektorba, és hogyha nem tesznek mondjuk az amerikai palaolaj termelésbe pénzt, akkor előbb-utóbb ez a jelentős kínálat növekedés, ami ott bekövetkezett, ez el fog tűnni, ez pedig valószínűleg helyreállítja majd a piacot jó eséllyel 2020 után.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!